Készült önnel egy interjú a Szegedi Tudományegyetem honlapjára, és innen idéznék egy mondatot. Abban azt mondta az új könyvével kapcsolatban, hogy az irgalom számomra egzisztenciális evidencia. Megtenni az Európa Rádió hallgatóinak, hogy elmondja, hogy ez alatt mit értett?
Szívesen. Örülök, hogy újra ebben a rádióműsorban beszélhetek. Ha azt a szót használjuk, hogy egzisztenciális, vagy legalábbis ahogy én használom, akkor nem annyira a filozófiai kifejezést akarom megidézni, és az amögötti nagy filozófiai iskolákat, hanem inkább azt szeretném kifejezni vele, hogy átfogó. Valami olyan, ami mindenképpen vonatkozik rám is, és talán mindenkire. Ami olyan jelentőség, ami mellett nem lehet elmenni, ami elől nem lehet elhajolni, ahogy Paul Tillich, a nagy protestáns teológus, filozófus a vallásról mondta, hogy az, ami mindenképpen ránk vonatkozik. Tehát ezt szeretném az egzisztenciális szóval kifejezni, és az evidencia az pedig magától értetődőséget jelent, azt jelenti, hogy valami, ami nyilvánvaló, valami, aminek tudatában vagyok, vagy vagyunk, vagy kell lennünk, vagy lehetünk, amire vonatkozóan nem tehetünk fel kérdéseket, annyira jelentős, annyira egyértelmű. Nos tehát az irgalom az egy olyan dimenzió, egy olyan gondolkodási alapállás, olyan kultúra számomra, amiről azt gondolom, meg azt is tapasztalom, hogy az én egész létemet, és azt gondolom, hogy az emberiség vagy a társadalom egész létét megkérdőjelezhetetlen súllyal átfogja és meghatározza. Így értem ezt a mondatot.
De az irgalom ennyire magától értetődő?
Igen. Egy példát hadd mondjak az elméleti megközelítés alátámasztására. Mindannyian azért élünk, azért voltunk képesek életbe maradni, mert az anyukánk, meg a bába, meg az orvos, meg aztán percek múlva, vagy órák múlva mások életben hagytak bennünket. Önmagunktól elpusztultunk volna, pici csecsemő nem képes önálló életre. Vannak 30-40 éves csecsemők is, ahogyan tapasztalom. Mások jóságából, mások gondoskodásából, és én ezt irgalomnak nevezem. Megkegyelmeztek nekünk, holott a természet halálra ítélt volna bennünket, mert egyedül életképtelnek voltunk csecsemőként. De ugyanígy, akik házasságban élnek, megtapasztalják, hogy a házastársuk csak azért marad velük, mert képes a megbocsátásra. Mindenki követ el a házasságában kicsi, és hát sajnos nagyobb hibákat is, vétkeket is, és csak azért marad fenn a kapcsolat, mert a másik az hajlandó elnézni a hibáinkat, hajlandó kinyitni a teret annak, hogy a kapcsolatunkba belefér a másiknak a hibája, mint ahogy az én hibám is belefér. Tehát a házasságoknak a tere az az irgalomnak a tere. És hogyha a nagy politikába belemegyünk, a különböző országok, nemzetek, nagy politikai és katonai érdekcsoportok csak azért nem írtják ki egymást, ami tulajdonképpen mindegyiküknek érdekében állna, hiszen a meggazdagodási és a hatalom felhalmozási vágyak azok végtelenek, csak azért nem, mert valami fékezi őket, és egyáltalán nem biztos, hogy csak az fékezi őket, hogy a másik visszaüt, és esetleg nagyobbat tud ütni, hanem az is fékezi őket, hogy belátják, hogy a túlélés a világban csak akkor lehetséges, hogyha képesek vagyunk a fennálló konfliktusokkal kapcsolatban elnézőek lenni, amit hivatalos nyelven úgy hívnak, hogy a konfliktusok diplomáciai úton való kezelése. A diplomácia az ugyanúgy, mint a házasságban, a tereknek a kinyitása és a lehetővé tétele annak, hogy akár azt is, amit a másik hatalmi tömb érdekeink sérelmére követett el, azt is megengedjük, azzal kapcsolatban irgalmat gyakorolunk, és nem nyúlunk azonnal az erőszakhoz, nem nyúlunk azonnal a bosszú állás eszközeihez.
Mindjárt visszatérünk a diplomáciára, de előtte még a család, csecsemő, feleség témakörbe hagyjuk, újra vissza. Az egyik, nem vitatkozni akarok önnel, csak felvetni szempontokat, ami felmerült hallgatókban is, hogy például a Tehát az, hogy gondoskodunk csecsemőkről, arra mondjuk pszichológusok azt mondanák, hogy ez egy természetes folyamat, mert az egy nagyszemű, pici arcú, aranyos valami, ami úgy vagyunk kódolva, mondhatjuk, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy arról gondoskodnunk kell. Ez egy ösztönös dolog, és nem az irgalom szólal meg belőlünk, hanem ez az ösztön.
És miért nem nevezhetjük ezt az ösztönt az irgalom ösztönének? Én hajlok arra, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy az ösztönvilágunk az nem csak a bosszú állásra, a partalan kizsákmányolásra képesít bennünket, vagy adott esetben hajt bennünket, akár a bosszúra, a megtorlásra, a vendettára, hanem egyben az elfogadásra, gondoskodásra, felemelésre, az élet lehetővé tételére, az élet fenntartására, erre is. Mert ez nagyon alátámasztja inkább az, amit mondok, hogy az irgalom az egzisztenciális evidencia, mert igen, az egzisztenciánkban nem csak a kontrollált, tehát az akaratunk és a gondolkodásunk által kontrollált magatartásunk és a kulturálisan meghatározott magatartásunk tartozik bele, hanem beletartozik az ösztön. Az ösztönrendszerünk is, az ösztönvilágunk is. És nyilván vannak ösztönök, amiket kordába kell tartani. Egyébként kordába kell tartani a gondoskodás ösztönét is, mert ismerjük a kifejezést, a szeretettel való megfojtást. Tehát a gondoskodás is tud túlkapás lenni, tud káros lenni, tud túldimenzionált lenni, ami aztán voltaképpen nem segíti a pici babát se, és a későbbi időszakban a gyermekeinket, hogy aztán ráérezzenek az önálló felelős élet ízére.
Az irgalom ösztönét mondhatjuk ön szerint, hogy akkor Isten alkotta meg és tette bele az emberbe?
Persze, hogy mondhatjuk, végül is református rádióban nincs vallási cenzúra, tehát mondhatjuk ezt a gondolatot, de komolyra fordítva a szót, ebben a könyvben nagyon szerettem volna úgy fogalmazni, hogy az állításaim megértéséhez, megvitatásához ne legyen szükség vallási meggyőződésre, vagy akár vallási elkötelezettségre. Vagyis szerettem volna úgy beszélni a vallásokról a könyvben, a kereszténységről is, ahogyan a vallástudomány beszél. És a vallástudomány azt veszi tudomásul, hogy igen, az irgalom kultúrájával kapcsolatban, az emberi gondolkodásban nagyon erős a vallási vonal, nagyon erős a vallási ihlet. És ha irgalomról beszélünk, akkor még a nem hívőkben is az asszociáció a vallás fele viszi a témát. Érdekes például, hogy a könyvesboltokban a könyvet a vallás polcra teszik, és nem a társadalomtudomány, vagy nem a filozófia polcra, holott igazából a könyv az nem vallási könyv egyáltalán, hanem igazából, hát mondjuk így, filozófiai vagy társadalomtudományi ihletettségű és igényű könyv.
De vajon Máté Tóth András neve miatt tették oda, vagy az irgalom szó miatt, aki pakolta a polcot, irgalom, ja, ez biztos valami vallási.
Azt gyanítom, hogy a borítókép miatt is, ahol mégis a tékozló fiúról van egy gyönyörűséges kis szobor lefényképezve és felhasználva, és talán az irgalom szó, igen, az irgalomról a könyvtárosok vagy a könyvterjesztők úgy gondolják, hogy az vallási cucc. Vallási téma.
Nem nagyon szoktam személyes történeteket behozni, de most annyira friss élmény jutott eszembe arra, amit mondott, hogy engedjen meg, hogy a családi dolgokhoz egy történetet elmeséljek. A kisfiam egy filctollal összefirkálta a néhány hónapja beszerelt WC tartályt a lakásunkban. Szerencsére, vagy hála Istennek, ezt én már csak akkor vettem észre, amikor ő aludt. Le tudtam törölni, hiba nélkül, valami csoda módjára lejött. És másnap reggel mondtam neki, addigra lenyugodtam, és mondtam neki nagyon kedvesen, nagyon higgadtan, hogy hát majd máskor légy szíves, ezt ne csináld. Mondta, hogy ő egy kígyót rajzolt, mondtam, hogy jó, majd papírra. Eltelt egy fél nap, és akkor oda jön hozzám, és azt mondja, hogy apa, gondolkodom, hogy milyen ajándékot adjak neked. Mondom, hogy miért? És azt mondja, azért, mert nem szittál le azért, amit csináltam. És most ez jutott eszembe, hogy valami irgalom ösztön bennem is előjött, hogy talán így is lehet rendezni ezt.
Hát szeretnék csatlakozni a kisfiához, mint kisfiú. Lehetséges, hogy az egész irgalom kultúrája, meg az irgalommal kapcsolatos gondolkodásomat nekem is az apám hozzám való jósága alapozta meg. Tehát amikor összetörtem az autóját, akkor minden szörnyűködés nélkül csak azt kérdezte, hogy jól vagy, fiúkám? És még sok más történetet is tudnék mesélni róla, beszélni róla, egyszer ezt meg is írtam egy kis novellában. Ahogyan ma sokan úgy vélik, és igazuk is van végül is, hogy ma éppen, hogy nem az irgalom világát éljük, hanem az irgalmatlanság világát éljük, és a média legkülönbözőbb műsorai sugározzák az erőszaknak, a rövansoknak, a bosszúállásnak, az uszításnak a legkülönbözőbb történeteit, és mint hogyha valahogy a politika is nem tudna kikecmeregni abból a csapdából, abból a zsákutcából, hogy a karaktergyilkossággal és az acsarkodással lehet elérni az optimális szavazatszámot, hogy akkor ebben a világban talán elfelejtkezünk arról, hogy ugyanúgy jelen van az irgalom is. Ugyanúgy jelen van, ugyanúgy beletartozik az irgalom is a hétköznapi, vagy akár az ünnepnapi tapasztalatainkba, és most még nem vagyunk ott, hogy odaállunk lehajtott fővel a Szentírás elé, még itt nem tartunk, még egy zsoltárt se imádkoztunk el az irgalom istenéhez, még nem kezdtük el a muszlim imádságot, a Bismillah, amelyik az Isten irgalmát dicsőíti naponta ötször, hanem egyszerűen csak racionálisan körülnézünk, és én azt szeretném egy kicsit elérni ezzel a könyvvel, hogy azt, amit tapasztalunk, azt egy kicsikét jobban vegyük észre, és a gondolkodásunkban a könyv révén is, meg a könyvvel kapcsolatos beszélgetések révén lehessünk egy kicsit jobban megerősítve, hogy ez egy valóságos és nagyon jelentős eleme, vonala vagy ihlete a mai kultúrának is az irgalom.
A családi részt azt megértettem, tanár úr, amit elmondott, de a diplomáciát, hogy oda visszautaljak, ott még nem vagyok maradéktalanul meggyőzve arról, hogy az irgalom kultúrája teljesen átszűni a világunkat. Tehát ha az elmúlt néhány évre gondolunk, sorra pattantak ki olyan háborúk, amik a magyar média érdeklődését is elérték, mert ezektől függetlenül is voltak korábban háborúk, de most csak gondoljunk az orosz-ukránra, illetve Izrael-Hamász gázai övezet. Hol az irgalom ezekben a helyzetekben?
Azt semmiképpen sem akarnám állítani, hogy az irgalom az hézagmentesen sérülés mentesen uralja a nemzetközi viszonyokat. Ezek az események, ezek a szörnyű események nagyon megriasztanak engem. És azt hiszem, hogy egy bizonyos folyamattal szembeni visszalépésről van szó, valami elkezd, és talán azt is lehet gondolni, hogy elkezd rohamosan összedőlni, amit egyébként a második világháborút követően az irgalom folyamatainak tekinthetünk, és itt nem az én gondolataimra akarok elsősorban támaszkodni, hanem Bibó István gondolataira, aki azt írja az Európai Társadalom Fejlődés Értelme című művében, hogy Európát az jellemzi, hogy a nemzetek, vagy csoportok, vagy törzsek, vagy államok közötti konfliktusokat egyre kevésbé az erőszak, és egyre inkább a diplomácia eszközeivel próbálták kezelni. És az, hogy Európában 1945 után nem volt háború, mondjuk ilyenkor mindig szokták mondani, jó, leszámítva a jugoszláv, poszt-jugoszláv háborúkat, amiket én nem szeretek leszámítani egyáltalán, nagyon kötődöm ez a térséghez, és nagyon fájnak az ottani fájdalmak nekem, de mégis azt lehet mondani, hogy itt volt egy hosszú szakasz, aminek egyszer csak vége lett. Európában azzal lett vége, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami egy nem csak hogy elfogadhatatlan művelet, hanem egyben egy olyan drámai cezúra az európai társadalomtörténetnek az utóbbi 100 évében, vagy 70 évében, amit igazából fel se lehet fogni. Mert abban a pillanatban, hogyha egy valami evidenciáról, tehát hogy az önálló államok katonai megtámadása az nem fér bele a az európai viszonyokba, az európai együttélés és együttműködésnek a kereteibe, ha ezt egy valahol, egy szereplő fölrúgja, akkor onnantól kezdve meginog ez az evidencia. Onnantól kezdve bármikor azt mondhatjuk, hogy akkor hát induljunk el mondjuk Erdélyért. Mert hogyha ha nem szentek és sérthetetlenek az államhatárok Európában, akkor hát miért ne vennénk elő, nyitnánk újra a Trianonban lezárt aktákat? És természetesen vannak is ilyen hangok Magyarországon.
Vagy Kárpátaljáért, csak hogy a Ukrajna tekintetében.
Vagy éppen ja, arról aztán meg különösen is sokat, egyébként teljesen alaptalanul szerintem, de mégis sokat kezdtek el fantáziálni arról, hogy tulajdonképpen a miniszterelnök úr azért nem szidja annyira ezt a putyini megszállást, mert a háttérben már megalkuttak Kárpátaljáról, ami persze egy komplett baromság, de mégis előjön, és bizonyos értelemben azt is lehet mondani, hogy jól hangzik, hogyha valaki szereti az összeesküvés elméleteket, akkor ez egy könnyű pálya kitalálni ilyen őrültséget. Tehát azt szeretném így röviden válaszolni, hogy az irgalom a diplomácia területén, a nemzetek, államok közötti együttműködés területén óriási csapást szenved el ezzel a háborúval, és egyáltalán nem tudom, hogy hogyan lehet majd ezeket a sebeket begyógyítani, hogy hogyan tud visszatérni újra a két állam közötti kapcsolat, illetve egyáltalán Európa és Oroszország viszonya hogyan tud visszatérni a diplomácia normális medrébe, és ami még drámaibb, és talán a Református Rádióban a hallgatókat is foglalkoztatja, engem nagyon foglalkoztat, hogy hogyan lehet visszatérni az elveszített valláshoz. Ugyanis itt a nemzeti érdekek, úgy is lehet mondani nacionalizmus, mind az orosz részről, mind az ukrán részről maximálisan vallási, egyházi módon alátámasztott, és a háborút, az ellenségeskedést, a bosszúállást, azt nem csak mondjuk így diplomáciai, vagy nem csak államvédelmi, alkotmányos kötelességnek, hanem egyben vallási kötelességnek is tartja. És most hiába gondoljuk mindannyian, hogy jogosan, hogy Oroszország a ludas, és az orosz ortodox egyház tért le a keresztény vallás útjáról azzal, hogy támogatja Putyinnak az agresszív politikáját és az általa indított háborút Ukrajna ellen, akkor is a megtámadott fél vallási közösségei, Epifáné pátriárka rá van kényszerítve arra, hogy ne tagadja meg a hitét, és mégis megáldja a honvédő fegyvereket. De a honvédő fegyverek is életeket oltanak ki. Tehát ez annyira fölszítja azt a 19. századi vagy 20. század első felében lévő dilemmát, hogy a keresztény eszmerendszer és a nacionalista nemzeti eszmerendszer hogy viszonylik egymáshoz, és azt látjuk, hogy addig, amíg a diplomáciának az útján vagyunk, addig tudunk beszélni az ortodoxián belüli harmóniáról, illetve a felekezetek közötti harmóniáról, de abban a pillanatban, hogyha nagyon súlyos sérelmek érzik a nemzeti öntudatunkat, összetartozásunkat, határainkat, vagyonunkat, önbecsülésünket, akkor ez képes átugrani a keresztény gondolatot, és ez határozza meg a cselekményt.
Mivel Református Rádióban vagyunk, csak egy megoldási javaslat, úgy tudom, hogy a protestáns teológia szerint egyébként sem lehet tárgyakat megáldani, hanem csak az embereket, tehát talán protestáns szemmel lesz könnyű feloldani, hogy már csak nem is lehetne nem sem fegyvert, sem motort, sem épületet megáldani. Viszont tovább viszem a gondolatot. Nem gondolja úgy, tanár úr, hogy az irgalom az egyébként a gyengeség jele, és mondjuk Oroszország nem akart gyengének tűnni, ezért rúgta föl ezt az évtizedek óta meglévő, inkább diplomáciába vetett irgalmas bizalmat és ösztönt.
Különböztessük meg Putyin elnök saját narratíváját, attól a narratívától, ahogyan az elemzők tekintenek Putyin elnök gondolatvilágára. Az elnök saját narratívája az egy orosz birodalmi narratíva, a cároknak, illetve Leninnek, Sztálinnak a narratívája, a nagy Oroszország narratívája, amely büszke, amely a rendszerváltás következtében eleve óriási csapást szenvedett, hiszen számos ország kivált a Szovjetunióból, összedőlt a Szovjetunió, nem csak Európa felé nézve, hanem végig a határai mentén, vagyis a nagy Szovjetunióból lett egy megcsonkított Oroszország. Ez már eleve vért kiált, ellensúlyozást kiált, és akkor még tetejébe azokban az országokban, amelyek kiváltak a nagy Szovjetunió szerető öleléséből, ami egyébként halálos ölelés volt ezeknek az országoknak, tetejébe ők csatlakoztak a hidegháború során kialakult hatalmas tömb küzdelemben a másik félhez. Kijöttek az egyik sarokból a ringbe, és átálltak a másik sarokba, a NATO-ba. És ráadásul a NATO pedig szintén valószínűleg örökölve a második világháború utáni a hidegháborús reflexeket, a fegyverkezési verseny, stb. Reflexeit, ott is telepít, ott ebből a logikából fakadóan telepíteni kezdtek különböző hadi állomásokat azokba az országokba, amelyek korábban a Szovjetunióba tartoztak, vagy pedig szatellita államok voltak, mint például Magyarország, vagy Szlovákia, vagy Bulgária. És akkor ez volt az, amikor itt még Ukrajna is, hogy úgy mondjam, beállt a sorba, és még Ukrajna is a NATO csatlakozást és az Európai Unióhoz való csatlakozást kezdte el feszegetni, és még Ukrajnába, na akkor itt, hogy úgy mondjam, Putyin narratívája szerint eldőlt a borjú, és azt mondta, hogy ez már olyan, és itt a lényeg, olyan mértékben fenyegeti Oroszország létét, hogy megelőző csapásként világossá kell tenni Amerika számára, a NATO számára és Európa számára is, hogy itt az ellenséges hatalmak, a NATO, Európa átléptek egy határt. Ez a putyini narratíva, van egy PhD hallgatóm, aki ezt elemzi, csodálatosan tud oroszul, és nagyszerűen tudja elemezni ezt az egész narratívát, és ki tudja mutatni ezt, és ki tudja mutatni azt is, hogy a nagy orosz birodalom, a nagy Szovjetunió, illetve a nagy orosz birodalomban az orosz ortodox egyház végig nemzetalkotó és birodalmat alkotó elsődleges támasz politikai és lelki támasza volt ennek a nagy birodalomnak, és így most, hogy az orosz ortodox egyház Kirill pátriárkával az élén a legtermészetesebb módon támogatja Putyint, bármit csinál, annak az a magyarázata, hogy az orosz ortodox egyház az Oroszország egyháza. Oroszország meg az orosz ortodox egyház nem szétválasztható egymástól. Tehát úgy is lehet mondani, hogy egy évszázados rutint, egy évszázados logikát érvényesít az orosz ortodox egyház Oroszországban. Egyébként az összes ortodox egyház a saját országában ezt érvényesíti, még akkor is, hogyha egyébként ezek az ortodox egyházak nem olyan ősiek, a szír ortodox egyház, az ősi, meg a grúz, meg a görög, ezek nem ősiek, ezek a nemzetállamokkal együtt keletkezett egyházak. És pont ez is alátámasztja, hogy ez a logika, ez milyen is. Ez van a mögött is egyébként, hogy a Ukrajnának és az ukrán ortodox egyháznak, tehát nem az ukrajnai orosz ortodox egyháznak, hanem az ukrán ortodox egyháznak az volt a célja, hogy autokefál lehessen, önálló lehessen, hogy kijöjjön abból a lelki és történelmi kényszerből és rutinból, hogy támogatni kelljen Oroszországot, az orosz politikát, nem, ők az ukrán politikát akarták támogatni, és az, hogy elsorvasztották, és aztán be is tiltották az moszkvai pátriarkátushoz tartozó orosz ortodox egyházat Ukrajnában, annak megint csak ez a nemzeti gondolat, hát úgy is lehet mondani, hogy nacionalista gondolat az alapja, miszerint ez idegen nemzeti érdekeket szolgáló keresztény egyház. És akkor az ember csak tágítja a szemét, és csak néz a plafonra, hogy hova jutott a kereszténység, ahol a üdvösség üzenetének a lényege, hogy mindenkit Isten teremtett, és Jézus Krisztus mindenkiért halt meg, az oroszért, az ukránért, a magyarért, a szlovákért, a románért, a szírért, a zsidóért, az arabért mindenkiért, és hogy ez a keresztény üzenet hivatkozhat Jézus Krisztus nevére, mert a megváltó ezért ment a keresztre, ezért támadt föl, és ez a keresztény üzenet ezekben az ortodox egyházakban nem tud valahogy ellenállni a nacionalizmus kísértésének, és a lényegét tekintve eltávolodik a kereszténységtől. Ez hatalmas tragédia. Természetesen a nyugati egyházakban is megvan ez a kísértés. A nyugati egyházak is a mi régiónkban, Kelet-Közép-Európában, akár a református egyház, akár a katolikus egyház, nagyon erősen támogatták mindig is a nemzeti érdekeket, nagyon erősen támogatták, és kétségtelen, hogy mondjuk reformáció nélkül nem lenne Magyarország, magyar nyelv se lenne. Mégis, amíg béke van, addig erre a hatalmas nagy csodálattal tekintünk, és hálával, a Isten iránti hálával, és a reformátorok iránti hálával, de abban a pillanatban, hogyha feszültségek vannak, akkor ez a nemzeti elkötelezettségnek meg kell tudnia állnia a hitnek és a teológiának az ihletei és a fő csapásai előtt, úgy is lehet talán mondani, hogy a Biblia ítélőszéke elé kell állniuk. És ez nagyon komoly kihívás, ez itt nagyon sok tennivaló van még, úgy érzem, egyházban is, teológiában is, felsőoktatásban is, az értelmiség diskurzusaiban is, hogy ne a politikának, akár a pártpolitikának kiszolgáltatottan beszéljünk arról, hogy mi a keresztény gondolkodás társadalompolitikai üzenete, hanem úgy beszéljünk, hogy visszatalálunk, és még jobban, még határozottabban ragaszkodunk a Bibliának a logikájához. A sola fides és a sola scriptura logikájához.
De akkor mindezek alapján, akár az orosz-ukrán egyházi történetek, amiket elmondott, ezek alapján mondhatjuk, hogy a mi régiónkban, Közép-Európában, vagy ezekben az országokban is igény az volna az irgalomra?
Én azt hiszem, hogy irgalomra van a legnagyobb igény. Nyilván, amikor az ember azt mondja, hogy legnagyobb, akkor mindenkinek eszébe jut 10 dolog, amiről tudja mondani, nem, az nagyobb, amire én gondolok. Rendben, mindenkinek igaza van. De én most mégis úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdés kicsiben is, a saját magunkhoz való viszonyban is, és az egymáshoz való viszonyban is az, hogy azokat a sebeket, traumákat, rossz emlékeket, destruktív rutinokat, amiket összegyűjtött Magyarország is, és ezek a kelet-közép-európai országok, ezeknek a mély feldolgozása irgalmat igényel. Nem elég toleránsnak lenni, nem elég a diplomáciában meg nem támadási szerződéseket kötni, nem elég különböző feltételrendszerekhez kötni ahhoz, hogy miért nem öljük egymást. Nagyon fontos, nélkülözhetetlen, de nem elég. Amire szükség van, az, hogy a múltban lévő sérelmeket képesek legyünk megbocsájtani, képesek legyünk az irgalom ihletével és alázatával végigvenni mindazt, ami bűn és a bűnök következménye, és ezeket a társadalmi nyilvánosság elé víve, és hívőként, vallási egyházi intézményekként az Isten színe elé víve megbocsájtani. Ezek nélkül minden békekötés csak a háború felfüggesztése, és nem az alapkonfliktus megoldása.
Mindezek alapján, amit most elmondott, megbocsátható, és akkor soroljunk ide az elmúlt évtizedekből nehéz történelmi helyzeteket. Holokauszt megbocsátható? Trianon megbocsátható? Srebrenica megbocsátható?
Ha azt értjük megbocsátáson, hogy jóvá hagyjuk az elkövetett bűnöket, akkor nem bocsátható meg, sőt, akkor tilos megbocsájtani. De ha azt értjük megbocsájtáson, hogy különbséget tudunk tenni az elkövetők személye és az elkövetett tettek között, ha azt értjük megbocsájtáson, hogy dacára történteknek, ezeknek a szörnyű történteknek lemondunk a bosszú állásról, azért, hogy ezeknek a szörnyű tragédiáknak örököseiként, akár áldozati oldalon, akár tettes oldalon lehetséges legyen a konstruktív, szolidáris társadalmi együttélés, amit én konvivenciának nevezek, akkor viszont azt mondom, hogy nem csak megbocsátható, hanem meg kell bocsájtani.
Köszönöm szépen. Aki további gondolatokra vágyik az irgalomról, azt keresse akkor Máté Tóth András professzor úr könyvét a témában.